A mai napunknak a címe a 40 nap egy hét alatton belül. Én azt a címet adtam ennek az előadásnak, hogy a bizonytalanságtól a bizonyosságig Tamás találkozásra feltámadt Jézussal. Mert hogyha röviden megnézzük ezt a történetet, még az igét nem olvassuk el, nagyon egyszerűen arról van szó, hogy egy ember, aki semmiképpen nem tudta elhinni a húsvét örömhírt, aki a feltámadás szemtanúinak sem hitt, nem tudták őt meggyőzni, végül mégis a teljes bizonyosságra jut el. És a húsvétnak az a nagy örömhíre van ebben, hogy bárki, testvérek, bárki eljuthat a hit teljességére, arra az ámuló boldog hitvallásra, amit Tamás majd, amikor ő is a feltámadott Jézussal találkozik, kimond. Így olvassuk az igét, és ha látják a testvérek, akkor kérem, hogy olvassák velem. János evangéliuma 20. fejezetéből a 24-től a 28. versekig terjedő szakaszt. Így szól, Úrunk édes szava. Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá, láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjaimmal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta, békesség nektek. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra. És ne légy hitetlen, hanem hívő. És van még egy igevers, ami itt nekem egy kicsit lemaradt, amely... Mond? Jó, oké, köszönöm szépen, amit nekem lemaradt. Ez az igevers pedig azt mondja, gyorsan, mert szeretném abszolút pontosan idézni a szöveget, pedig nekem a szerkesztésben ráfért a diára, de most... Ezek szerint nem. Úgyhogy, na. Tamás pedig így felelt. Én Uram, és én Istenem. Amen. Kedves testvérek, Tamást a hagyomány szerint szokás hitetlennek nevezni. Szokás őt ezzel a jelzővel illetni. Bizonyára van ebben valami, de azért mégiscsak egy kicsit nem akarom kimondani, hogy mit kellene most tegyünk. Ki az, aki 30 év alattiakat kérdezem, ki van a képen? 30 év alattiakat kérdezem, ki van a képen? Nem? Hogy? Grécsi László. Így van. Már, hogyha harangozó terét tegnap behoztuk a köztudatba, akkor Grécsi László, neki volt, hát nem tudom pontosan, hogy minden este, 90-es évek elejéről beszélünk, minden este, vagy nem minden este, de ő egyébként egy nagyon-nagyon okos, művelt, tiszteletben álló nyelvész, magyar nyelvtudós volt a Grécsi László, szóval Magyarország legismertebb magyar nyelvtudós, azóta se tudok hozzá hasonlót említeni egyébként, és neki volt egy olyan műsora, hogy álljunk meg egy szóra. Mert hogy helyes írást magyarázott. Bizonyos szavakat hogyan írunk. Milyen jó lenne, hogyha... Pedig ez a két perc, amit ő ott elmagyarázott, ez többet ért testvérek, mint a való világ 567 összes része együtt. Olyan jó lenne, hogyha most is ilyen műsorok lennének. Úgyhogy, de én most azt mondom, hogy álljunk meg néhány szóra Tamással kapcsolatban. Az első az, ne feledjük el testvérek, hogy Tamás bármilyen kétségek között is volt, de az ő hitvallásában tette rá Isten a pecsétet arra, amit János az elején megfogalmazott az ő igéjében, hogy az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét. Tudjuk testvérek, hogy a feltámadás után először kinek volt húsvéti látása, húsvéti reménysége? Tudja valaki? Kinek volt húsvéti látása, húsvéti reménysége? Pont a szerzőnek, Jánosnak. Az előre futott az a tanítvány, ezt mondja az ige, bement a sírboltba, és látott, és hitt. És akkor ezt a szót mondja a görög, hogy látott, az azt jelenti, hogy János elhitte azt, hogy itt minden lehetséges. Itt minden lehetséges. Hogy a halálból az Isten képes életet adni. Hogy az Istennek minden lehetséges. De mégsem az övé a hitvallás, hanem, ahogyan szoktuk, vagy ahogyan sokan mondják, a hitetlen Tamásé, mert ő az, akinek a szájából, és hiszem, hogy a szívéből is elhangzik a bizonyosság, hogy az Isten eljött a földre, és Jézusban közöttünk lakozott. Amikor azt mondja itt az igében, és ezzel fejeztük be, hogy Tamás pedig így felelt, én Uram és én Istenem. Ez a keret a János evangéliumában. Eljött az Isten fia, Jézus Krisztus, az Isten földre jött, testé lett, és itt van a bizonyossága, hogy valóban itt volt, és azért jött, hogy bennünket megmentsen. A bűnöttől megváltson. Pedig, kedves testvérek, megkérdezhetném tőled, hogy te kimondtad már az életedben egyszer ezt a hitvallást, hogy őszinte, hogy én Uram és én Istenem, Jézus Krisztusnak. Te megköszönted azt neki, egyébként minden nap meg kéne, akkor is kevés volna, megköszönted azt már neki egyszer is az életedben, hogy ő keresztre ment, érted, hogy halálba ment, érted, hogy az összes bűnödet magadra vette. Volt egy svájci teológus, katolikus teológus, őt úgy hívták, hogy Wolfhard Pannenberg, és nekem nagyon tetszik az ő krisztológiai, tulajdonképpen a megváltás elmélete, ő azt mondja, hogy Jézus, amikor a keresztre ment, megüresítette magát, hogy az összes bűnünket, az egész világnak a bűnét magára tudja venni. Ha ilyen orvosi szaknyelven fogalmaznék, pedig nem vagyok az, az olyan, mintha az összes bűn belőlünk egy injekciós tüve kiszívták volna, bele meg belefecskendezik. A mérget. És olyan könnyen, testvérek, megbélyegezzük Tamás, de te kimondtad már ezért a köszönetet az életedben? Ő mondja ki a hitvallást. Te kimondtad már ezt a hitvallást, testvérek? És olyan könnyen pattogtatjuk, dobáljuk a labdát, ahol élünk, amelyik gyülekezetben ott vagyunk. És sokszor nem nézünk a dolgok mögé. És nem tudjuk, hogy mit okozunk ezzel, testvérek, bizonyos embereknek az életében. És aztán magunkat meg egy magasabb piedesztára tesszük, mert mi értünk hozzá, mi jól tudjuk. Még megy. Még nekünk is megy valamiben. Úgyhogy ez is örömhír, de hogy ment egész jól. Mert például van egy férfi párbaj tör olimpiai bajnok csapatunk. Andrássy, Tibor, Koch, Máté, Nagy Dávid és Siklósi Gergely. Japánt sikerült legyőzni. Hát egy aranytussal, mert döntetlen voltam. Egy nagyon izgalmas meccs volt. Valaki kiírta huszárok a szamurájok ellen. Című történet. Én a családommal néztem, nagy izgalomban ezt a mérkőzést, és a felhevült állapotban ott elkezdtem okvetetlenkedni, hogy az miért nem volt találat. Hogy ott az van, hogy van oldalt egy ilyen négyzet, és akkor kivillan a lámpa, hogyha valaki talál. Hát mondom, az létezhetetlen, a japán el se érte, mi meg telibe szúrtuk hasba, az miért nem talál. Feleségem, nekem a legnagyobb kritikusom, hála Istennek, ő úgy útba szokott pofozgatni az Isten általa. Azt mondja nekem, hogy Attila, te miért nem vagy a párbajtő csapatban az olimpián? És akkor még akkor nem állt be a rendszer, az volt bennem, hogy hát de nem, hát akkor is, hát nézd már meg, hát a telibe szúrta Andrássy, vagy nem tudom melyik, a Nakamoto, vagy nem tudom, hogy hívják őket, az olimpiai bajnok párbajtőröző volt abban a csapatban. Hát úgy elvertük, mint a szódás a lobát egyébként, csak nézett magán körül, szegény. És hogy ő meg alig karcolta meg a könyökét. És akkor utána elkezdtem gondolkodni azon, hogy hát Istenem, én ezt a ruhát fel sem tudnám venni. Azt sem tudom, hogy hogy kell. Nem, hogy ilyen dróton hadonászok egy szőnyegen. Hát testvérek, villog a lámpa, én annyi áramot spóroltam volna a franciáknak, a karácsonyra ajándékot küldenek nekem. Tehát, hogy... De hogy olyan könnyen elmondtam én is azt, hogy hát én értek hozzá, hogy mi a tus, meg mi nem, meg mi a szabálytalanság, meg mi nem az. Egyszer egy lelkipásztor egy településen nagyon komolyan szólt az evangéliumot, és volt egy idős ember, aki egyébként értette. Abszolút arról volt szó. Vagy az igében arról beszélt. Ő nem akart kipécézni senkit, de hogy benne volt. Vannak kontrázóim. Néha az imádság közben is beszoktam mondani, hogy ámen. Úgyhogy volt már ilyen. És hogy jöttek ki az Isten tiszteletről, ment a kézfogás, azt mondja az idős ember a lelkipásztornak, hogy de jó, tetszett mondani, tiszteletes úr, mert az a Mariskának szól, tetszik tudni a harmadik sorba ül, az nagyon pletykás. Következő alkalommal megint jönnek ki a templomból, azt mondja, de jó, tetszett mondani, tiszteletes úr, mert ez meg a Pistának szólt, az első sorba szokott ülni, nagy álszenten, de különben zugi volt, mert hazamegy magára csukja az ajtót, azt annyit iszik, amennyit bír. Hát a lelkész már nem tudta, hogy tudja elkapni az öreget. Egyszer volt egy, ott abban a gyülekezetben volt ilyen hétközi istentisztelet, nem ilyen beszélgetős biblia, hanem rendes istentisztelet. Csak egyedül ment el az öreg. Azt mondta a lelkész, nincs mese, most elkapjuk az öreget. Megtartotta neki egyedül az Isten tiszteletet. Hát megint csak kezet fogtak a végén, azt mondja az öreg, jaj, de jó tetszett mondani, tiszteletes úr, mert ez meg a Jóskának szólt, kár, hogy nem volt itt. Hát testvérem, elsőként neked szól az ige, úgy ülsz be az Isten tiszteletre, hogy elsőként engem keres az Úr, nekem szól. Persze az alkoholista szomszéd, meg a parázna faluvégi, meg a nyavajás polgármester, meg a erkőstelen lelkipásztor, meg a nem tudom kicsoda. Testvérem, megkérdezhetem tőled és magamtól is, te milyen vagy? Hogy egészen a szívedbe nézel. Te milyen vagy? Mert lehet, hogy te ezekben a dolgokban meg tudod állni a helyedet, de hát van ott még sok minden, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. És belőjük, hogy hitetlen Tamás, meg Csaló Zákeus, meg Nyavajás unoka testvér. Te milyen vagy, testvérem? És én milyen vagyok? Hát ne bélyegezzük meg Tamást, mert elsősorban nekünk szól az ige. Elsősorban minket keres az Úr. Magadat is lásd, testvérem, ne csak a másikat. Egyébként jól látjuk a másik bűnét. Az a problémája tényleg. Mert a te szempontodból, testvérem, teljesen mindegy, hogy milyen a másik élete. Tök mindegy. Ha te nem rendezed a bűnödet Jézussal, elkárhozol. Elkárhozol. De lehet rendezni, testvérem. Ma is elhangzott az áhítatban, tegnap is elhangzott, tegnap előtt, az egész héten erről van szó, lehet rendezni, mert Jézus meghalt és feltámadt. Neki minden lehetséges. Neki minden lehetséges. Dicsőség érte az ő nevének. De fel lehet tenni a kérdést, hogy de hogy miért nem hitt Tamás? Egyébként a megoldás pofon egyszerű, ott van az ige első versében, azt mondja, hogy Tamás pedig egy a 12 közül, akit ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. Az lényegtelen, hogy miért nem volt ott. Nem tudjuk, de amúgy teljesen mindegy. Nem ez a lényeg. De hadd mondjam azt, testvérek, hogy amióta elindult a kereszténység, meg a gyülekezetek, nem lehet hívő ember, nem lehet hívő emberi, ha nem vagy a hívők közösségének a tagja. És lehetne pattogtatni itt a labdát, hogy na akkor mi van Zákeussal, mert ő egyedül is az Úr Jézus élet, meg Bartimeus, mert ő egyedül is az Úr Jézus élet. Hát jó van, testvérek, de nem volt keresztény gyülekezet. Nem lehet hívő ember, ha nem vagy a hívő közösségnek a tagja. Wolfhard Pannenberg, egy német evangélikus teológus, azt mondta, hogy a hit a legszemélyesebb közügy. Ezt ízlelgessük egy kicsit ezt a mondatot, a hit a legszemélyesebb közügy. Ez azt jelenti, hogy a döntés az enyém. Senki más nem tud helyettem dönteni. De hogy én valakitől kaptam, valaki beszélt nekem az Úr Jézusról, már nem magánügy. Az ördögnek az egyik legnagyobb fegyvere, testvérek, és ma nagyon csattogtatja ezt a fegyvert, hogy nem kell a közösségbe menni, tudsz te hinni otthon is. Tudsz te hinni, tudsz te Bibliát olvasni otthon is. Testvérem, egy, aki leszakad a nyájtó, elviszi a farkas. Kettő. Szoktam mondani, hogy van ez a minden rovar bogár, de minden, nem minden bogár rovar, hogy azt szoktam mondani, hogy minden ló négy lábú, de nem minden négy lábú ló. Nem mindenki hívő ember, sajnos, aki a templomba jár. De aki a hívő, de aki hívő ember, testvére, az biztos, hogy jár a templomba. Az biztos, hogy keresi a közösséget. Mert az tudja, hogy nem tud meglenni nélküle. Ezt Homokkert már unja, de most valahogy eszembe jutott a Szentlélek, megszól, lesz még ma ilyen. Remélem, fognak az inkvizíció elé küldeni. Amikor én Debrecenbe kerültem, beszéltem egy lelkész barátommal, azt mondta nekem Attila, keresd magadnak egy hívő embert, ő nem sokat beszélt mellé, mert megdög lesz. Így fogalmazott. Így találtam meg Kálla Imrét. Remélem, ő is megtalált engem. De így van, testvérek. Hát egyedül kapálózol. Hát testvérek, aki ez kifogás. Aki ezekkel jött nekem, kim volt itt a gyülekezetben, vagy akárhol jöttek, hát nem kell nekem templomba jár. Még Bibliája se volt otthon, testvérek. Még Bibliája se volt otthon. meg az Isten azt mondja, a hívők közösségében tölti ki az ő szent lelkét. Már Zsoltáros is azt mondja, csak oda küld az Úr áldást és életet, egyrészt a közösségben, másról egyetértésben vannak, élnek. De igazolják a bibliai történetek. Testvérek, hányat mondjak? Legalább kettőt mondok. Etióp kincstárnak. Elmegy messze, vonza már őt az Úr. Vesz, van neki pénze, gazdag ember volt, vesz egy ézsaiási tekercset, nem volt akkor új szövetség, írott formában, csak hosszú, hogy vesz egy ézsaiási tekercset, megy haza, elkezdi olvasgatni. Hát lövése nincs, hogy hanyadikán van első. Vakarózik, olvashatta volna egész életébe, és ha nem magyarázza neki senki, nem értette volna meg. De a lélek oda küldi Fülöpöt, már nem közük, vagy már nem magánügy, bocsánat. Meg is kérdezi, azt érted, amit olvasod? De hogy érted? Hát mi van ide írva? Azt mondja, majd én el tudom neked mondani. Elmagyarázza neki, a Szentlélek oda leszáll, megtér, hívő ember lesz. Örömmel halad tovább az útján. Meggyőződésen Fülöp is. Már nem személyes ügy. Nem megyek a közösségbe, mert milyen emberek vannak ott. Hát testvérek, én legutóbb, amikor ezt valakitől hallottam, nem megyek a templomba, mert milyen elkőstelen emberek vannak ott. Testvérek, aki ezt a mondatot kimondta, hamarosan le fogják tartóztatni cigaretta csempészésére. Milyen emberek vannak ott? Hát olyan, mint te. Meg én. Hát az rajtad nem segít, hogy milyen emberek vannak ott. Hát ezzel mehetsz az Úr Jézus elé, majd az ítélet, na oda kerülsz, szemtől szemben mehetsz elé, azt mondja, hogy arra mehetsz. Nem ismerlek. Hát az Istennek a megcsúfolása is, hogy oda nem akarok menni, az Isten akarja szent lelkét kitölteni. És egyébként meg, hogyha nem olyan a közösség, megint csak ott van az, hogy mondták ezt emberek, és, de nem keresnek másik közösséget. Nyilván ez a mi szégyenünk is sokszor, hogy milyen képet mutatunk az embereknek. Ez is igaz. De ez nem lehet kifogás, hogy azért nem megyek a hívők közösségébe, mert azok olyan emberek. Hát majd azok azért elszámoltatja őket az Úr. De téged meg engem meg azért fog elszámoltatni, nem mentem. Vagy ez engem nem érdekel. Vagy a pünkösd, testvérek. Nem azt mondja, hogy Péter megtelt szentek, azt mondja, hogy mindnyájan megteltek szent élekkel. Filippi börtönőr. Pál és Szilász ott van mellett. Azt, hogy ketten vagy hárman összegyűltek az én nevemben, ott vagyok közöttetek. De mondom ezt az Ószövetségre is. Dánielnek a három barátja bement a kemencébe, egy akarattal, ott volt az Isten közöttük, mert az oda is igaz. A hívők közösségébe tölti ki az Isten az ő szent lelkét. Ez így működik. És nem azért hívogat a lelki pásztor, meg a hívő testvér a Biblia órára, meg az Isten tiszteletre, mert neki nincs jobb dolga. Egyébként tényleg nincs, de. Vagy azt mondom, hogy ne lenne más akár dolga, de ez a fő feladata. De hogy, meg hogy neki mindig ezt kell mondani, mert ő lelkipász. Nem azért hív testvére, hanem azért, mert ott nyersz életet. Ne maradj le. Miben volt bizonytalan Tamás? Ez a következő tételünk. Hát a feltámadásban. Lehet, hogy végigfutott ezen az emberen, hogy bár úgy lenne, amikor elmondták neki a többiek, hogy bár úgy lenne, bár igaz lenne. De hát ez képtelenség. Hát meghalt. Láttuk. Eltemették. Ez nem lehet igaz. Sehogy nem fér bele a fejébe, amit a többiektől hallott. Azt mondta, ha nem látom, ha nem tapintom, nem tapasztalom, akkor nem hiszem el. Hát egyfelől ezzel azt mondta ki, hogy nekem nem elég, hogyha ti mondjátok. De valahogy megérezte Tamás, én azt gondolom, hogy a feltámadásnak a valóságától függ minden. Jézusnak az egész utolsó három esztendeje, amit Jézussal töltött, amit tőle hallott, amit szépnek, igaznak, örökké van, amit megismert, minden attól függ, hogy feltámadta Jézus igazán. Vagy nem. Mert ha ez a hír nem igaz, akkor minden egyéb is, amit valaha Isten az ő országáról, a bűnbocsánatról és az örök életről hallott, az kétséges, az bizonytalan dolog. Lehet, hogy csak kitalálás, lehet, hogy önáltatás, csalóka álom, olyan gyönyörű hazugság. Szinte azt érezte Tamás, amit majd később Pál apostol így írt le, ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagy. Te nem voltál még úgy az életedben, testvérem, hogy kétségeskedtél az Isten dolgai felől. Hogy azt mondtad, hogy nem törődik én, hanem az Isten. Talán nem is igaz, hogy szeret. Hogy megsegít. Talán nem is igaz, hogy én fontos vagyok neki. Talán nem is igaz, hogy az én életemmel kezdeni akar valamit. Talán nem is igaz, hogy ő még ezt, meg ezt, meg ezt is meg tudja nekem bocsátani. És milyen szép, kedves testvérek, hogy Jézus nem torkolja le Tamást, amikor oda megy, hanem magához hívja. És téged is, testvérem, úgy gyógyít, hogy magához hív. Hogy bebizonyítja, hogy szeret. De ezt egyébként el kell hinni. Merj hinni ebben. Mert ő él, testvérem, és lehet, hogy nem fog megoldódni a betegséged például, de te meg fogsz oldódni. Tudjátok, hány embert láttam kórházi ágyakon mosolyogni? Valaki, egy asszonyt ismertem, 10 éve meghalt, szüleimmel volt egyidős, 8 évig küzdött a daganattal, 3-szor ment el teljesen a haja. De nem volt soha szomorú az arca. Vagy ahol tanultam, volt egy srác, debreceni refiben. Ő úgy született, 2 mankóval tudott járni. És akkor vitték az osztálytársak, meg sok mindenki ott a teremről a teremre. És egyszer megkérdezték tőle, hogy nem probléma neked, hogy te ilyen vagy. És őszintén megkérdezték, és nem vagy olyan, mint a többiek. Azt mondja, mert nekem nem lenne ez a 2 botom, aki nem lennék Jézusé, nem lennék hívő ember. Ilyen angyal szárnyak, azt mondja, ilyen nekem. Mert meggyógyult a szívük, testvérek, Jézus sebe által. És igen, az ő sebe jár el, gyógyulunk meg. Ézsaiás 53:5. Igen. Nem is igazán a bűnök alatt törik össze az ember, testvérek, hanem az alatt, hogy mit tett érte Jézus. Hogy azért, amilyen ő. Köszi. Nem tudok ezekről könnyek neki beszélni. Vagyis tudok, csak nem mindig sikerül. Azáltal gyógyulunk meg, testvérek. Hogy az, aki én vagyok, szeret Jézus, és hív. Mert szüksége van rád. Tamásra is szüksége volt. Sok mindenkire. Mindenkire szüksége van, testvérek. Nehéz elgondolni, hogy mert ő meg tudná oldani egyedül is. De szükség van rád. Én nagyon nehéz élethelyzetemben kikerültem egy gyülekezetbe, vagy kettőbe, nagyon kemény két gyülekezet volt. És így feltettem a kérdést, hogy mit fogok én a Uram csinálni? Hát én sem vagyok rendben. Szóval menjél, fiam! Két héten belül testvérek megtért egy asszony. Nem azért, mert én jó vagyok, hanem ő azért, mert ő jó. Megértettem, hogy miért neki mondom el. Nagyon nem akartam. A hit nem jelenti azt, hogy nem azt jelenti, hogy mindent megért az ember, hanem azt, hogy biztos lesz szét. Tamásnak, ami nem fért bele a fejébe, belefért a hitébe. Ha meglátta a sebeket, nem az, de hiszem, akkor sem tudta felfogni, hogy van. De már el tudta hinni. És lett az életében életformában erővé. Akkor oda kerültem ebbe a gyülekezetbe, vagy az első perctől kezdve egy ember végig kísért engem. Elmentem a falu gyűlésre is bemutatkozni. Az oda kiabálta nekem, na, falu gondnok volt egyébként. Na, engem alig fog a templomba látni. Innen indultunk. Hát azt gondolta, hogy ez a Jolly Joker volt, mert innestől kezdve neki semmi dolga nincs. Se velem, se az Istennel. Hát én elmentem, meglátogattam a családját. Az meglepő volt számára, hát elég nehéz élet volt. Itt már azt mondta, hogy legalább őszinte volt, azt mondta, hogy az nem vagyok hívő ember, de tisztelt olyan jó csávó, spanol. Már nem volt az, hogy hagyjál békén, meg ezt soha nem fogsz látni. Hát elmondta, hogy letudta az ő szerinte kötelezőket, hogy megkeresztelték, meg konfirmált, meg hittanra járt, meg templomi esküvője volt, aztán utána nyúzták egymást a feleségével, mert ivott, meg önző volt, meg kitakarított mindenkit a házból. Ja, csak azért mondom, mert ezt is hallották ma homok kertek jó néhány szót, úgyhogy nem akarom teljesen elmondani. Ez volt a második pont. A következő pont az volt, mivel nagyon lement az élete, ott hagyta a családját, akkor elment Jézushoz. És a negyedik pont az volt, amikor eljöttem a gyülekezetből, megállt, megölelt, azt mondta, hogy elment a földi barátom, te itt marad az örökkévaló. Ide eljutott, testvérek. Ha ő el tud jutni ide, akkor te is el tudsz. Nagyon lecsúszott volt az élete, hadd ne mondjam. De láttam, testvérek, amikor visszajött, köszi, adjál még egy pár, amikor visszajött, akkor ez az ember, testvérek, ez nem tud bocsánatot, ő nem tud bocsánatot kérni, meg ilyet mondani, hogy köszönöm, meg kérem, adjatok. De nekem jár. És elmentem el a családjához, térden állva kért bocsánatot. Az életem egyik legszebb pillanata. Ha neki lehetséges volt, akkor neked is. Lásd ma a szegek helyét. Jézus érted való szenvedését. És feltámadását is. Légy az övé még ma. Hogy az övé, vagy ő is tied lehessen. Örökké. Imádkozzunk. Köszönöm neked, és köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy így szeretsz bennünket. Hogy nem küldesz el, hogy nem torkolsz le, hanem szerintem vársz és fogadsz minket. És köszönjük neked, hogy ide is eljöttél, hiszen. És köszönjük, hogy velünk is akarsz és tudsz mit kezdeni. Jó ezt, Uram, szívünkben forgatni, de még jobb egészen elhinni, és erre ráállni, hogy elhiggyük azt, hogy igen, én is akarok ennek a részese lenni, ebben hinni, és akarom a mindent, a te országodat. Arra kérlek, Uram, nyisd a szíveket, nyisd az életeket. És újítsd a szíveket, és újítsd az életeket, az enyémet is. De erre van szükségünk.